Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, vasárnapi istentiszteletünk kezdetén a 105. Zsoltárnak az első versét énekeljük fennállva. A 105. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel, dicsérjük tovább Urunkat a 77. Zsoltárnak az első versét énekelve, az Istenhez az én szómat. Helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
25. úrnapja, 65. kérdés. Honnan származik a hit, amely által Krisztusnak és minden jó téteményének részeseivé leszünk? A Szentlélektől, aki a hitet a Szent Evangélium hirdetésével szívünkben felébreszti, és a sákramentumokkal megerősíti. 66. kérdés. Mik a sákramentumok? A sákramentumok látható szent jegyek és pecsétek. Isten ezeket azért rendelte, hogy általuk az evangélium ígéretét még jobban megértesse és megpecsételje. Ő ugyanis megígérte, hogy Krisztus egyszeri keresztáldozatáért kegyelemből bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz nekünk. 67. kérdés. Mi a célja az igének és a sákramentumoknak? Vajon az, hogy hitünket Krisztus keresztáldozatára, mint üdvösségünk egyedüli alapjára irányítsák? Igen, ez a céljuk. Mert a Szentlélek az evangéliumban tanítja, amit a sákramentumokkal meg is erősít, hogy teljes üdvösségünk Krisztus egyszeri keresztáldozatában rejlik. 68. kérdés. Hány sakramentumot rendelt Krisztus az új szövetségben? 2. A Szent Keresztséget és az Úr szent vacsoráját.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogy megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 23. részében, a 23. résznek az első 11 versében. Gyülekezet leülve hallgassa végig. Pál rátekintett a nagy tanácsra, és így szólt. Atyám fiai, férfiak, én teljesen jó lelkiismerettel szolgáltam Istennek, mind e mai napig. Anániás főpap ekkor megparancsolta a mellette állóknak, hogy üssék szájom. Pál erre így szólt hozzá. Megvert téged az Isten, te meszelt fal. Itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek. Erre az ott állók azt mondták, Isten főpapját gyalázod? Pál így válaszolt, nem tudtam, atyám fiai, hogy főpap, mert megvan írva, néped fejedelmét ne átkozd. Mivel pedig Pál tudta, hogy az egyik részük a szadduceusok, másik részük pedig a fariseusok közül való, így kiáltott a nagy tanács előtt. Atyám fiai, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, a halottak reménysége és feltámadása miatt vádolnak engem. Mihelyt ezt mondta, vita támadt a farizeusok és a szadduceusok között, és a gyűlés véleménye megoszlott. A szadduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig vallják mindegyiket. Erre nagy kiáltozás támadt a farizeus párti írástudók közül, néhányan felállva hevesen vitatkoztak és így szóltak, semmi rosszat sem találunk ebben az emberben, hát ha lélek szólt hozzá vagy angyal. Mivel a felfordulás egyre nagyobb lett, az ezredes attól félve, hogy Pált széttépik, megparancsolta, hogy a csapat menjen le, ragadja ki őt közülük és vigye a várba. A következő éjszaka pedig odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta, bizzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és válaszoljunk megszólító szavára imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Hadd legyen az első köszönetünk most azért, mert Te adtál mindig bizonyságtevőket. Köszönjük, hogy bennünket most is, mindig is bizonyságtevők fellege vesz körül. Olyan sokan vannak, akik dicsértek Téged, akik megálltak a hitben, vagy meg tudták bánni a bűneiket, és meg tudtak újulni a Szentlélek által. Köszönjük, hogy adtad nekünk őket kitartóan, szolgáltak neked, és mi láttuk őket. Köszönjük az őseinket, ismeretleneket és ismerteket, akik így járultak a te szent színed elé. Köszönjük azokat, akik imádságban hordozták a korukat, és imádságban hordoztak bennünket is. Köszönjük az áldozatkészségüket, hogy templomokat emeltek a te szent nevednek. Köszönjük, hogy akkor is, amikor mi nem voltunk a tieid, ők akkor is kitartottak és dicsőítettek téged. Urunk, hadd köszönjük meg másodszor azt, hogy bennünket is kiválasztottál erre a dicsőítésre. Köszönjük, hogy most mi lehetünk a bizonyságtevők mások számára. Azok számára, akik nem ismerik a te szent nevedet, azok számára, akik nem tudják, hogy van örök élet, azok számára, akik nem találkoztak még veled, csak valamit talán hallottak rólad, ki tudja mit, de nem a Szentlélek bizonyságtételét. Urunk, megvalljuk előtted azt is, méltatlanok vagyunk a kegyelemre, amelyből részeltettél a te irgalmadból. Megvalljuk, hogy gyakran a bűneink miatt kell pirunkodnunk, megvalljuk, hogy nem tudjuk tiszta szívből és teljes erőből követni a te igédet. De hisszük, hogy nem vesztünk el itt sem. Hisszük, hogy az a kegyelem, amely megjelent ezen a világon, az a szeretet, amelyet kijelentettél az Úr Jézus által, az számunkra is elég, bennünket is megszólít, bennünket is megment, és örök életre hív el. Urunk, így taníts most bennünket a Te szent igédben. Taníts, hogy szent lelkeddel megerősödjön a mi hitünk. Taníts, hogy elkötelezzük még jobban magunkat a Te utaidban. Taníts, hogy követhessünk Téged. És Urunk, add meg a Te kegyelmedből azt is, hogyha a szívünknek van kérdése, kérése most hozzád, hallgasd meg, és adj jó választ nekünk. Jézus Krisztusért kérünk, áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 197. dicséretet énekeljük. A 197. dicséretnek a harmadik versét, nem önálló dallammal bír ez az ének, hanem a 380. dicséret dallamára fogjuk énekelni, ami úgy kezdődik, semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege. Mi viszont most a 197. Zsoltár harmadik versét így kezdjük, gerjeszt fel igédnek szerelmét lelkünkben. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelében, az első levélnek a 16. részében, a 13. és 14. versekben így. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, akik az igehirdetéseket itt Csillaghegyen szokták hallgatni, járnak a templomban, talán egy kicsit most meglepődtek, hiszen a textus és a lekció választásban picikét eltértem a megszokott rendtől, vagy nem tudom, hogy rendnek kell-e nevezni, de attól, ahogyan eddig választottam, és ahogyan eddig történt. Ugyan azt olvastuk el, amit a Biblia olvasó kalauz az apostolok cselekedeteiről írott könyvben elénk ad, arra nézve, hogy hogyan alakul Pál apostolnak az élete, sorsa Jeruzsálemben, de az ige, amit ehhez választottam, az most nem abból a szakaszból van, hanem Pál apostolnak egy leveléből, a korintusiakhoz írott levélből, és annak is a végéről. Azt gondolom, hogy összességében jól kapcsolódik egymáshoz a kettő, hiszen egyik oldalon arról van szó, hogy miként kell bizonyságot tenni, arra buzdítja Pál a korintusiakat, hogy ne hallgassák el az Istennek az igéjét, arra buzdítja, hogy a hitben álljanak meg minden körülmények között, férfiasan álljanak meg, erről még lesz szó, és a másik oldalon pedig ő mutatja a példát arra, hogy hogyan kell megállni a hitben, és hogy hogyan biztatja Isten őt ebben a megállásban, hiszen a felolvasott ige végén arról van szó, hogy amikor ott elfogják, a római katonák őrizetbe veszik Pál apostolt, akkor Isten azzal biztatja, hogy ahogyan Jeruzsálemben bizonyságot tett róla, úgy Rómában is bizonyságot fog tenni róla. Vagyis ez a megállás a hitben Istenhez való ragaszkodás nem olyan, amely csak ránk van bízva, és nem olyan, amely ki van szolgáltatva a mi erőnknek, és hogyha nem vagyunk elég ügyesek, akkor nem fog sikerülni. Szóval, minthogyha rajtunk múlna, rajtunk állna, hogy ez be fog-e következni, hiszen látjuk, hogy Pál apostolt, aki elég jelentős személyiség, és hát a hitben is nagyon komoly, mondhatnánk így, hogy eredményeket ért el, bár nagyon furcsa kifejezés, de mindenképpen egyfajta példája a mi hitvalló életünknek, ő is, és több bibliai szereplő hitvalló ember, szóval neki is szüksége volt arra, hogy kapjon biztatást. Neki is szüksége volt arra, hogy Isten mellé álljon és biztassa, nem hagyta az Úr egyedül őt. És akkor, amikor Pál ezzel búcsúzik a korintusi gyülekezetből, akkor ugyanúgy látjuk, hogy benne kell lennie az Isten kegyelmének és az Istennel való kapcsolatnak abban, hogy ezt a fajta elvárást teljesíteni tudják a korintusiak, és teljesíteni tudjuk mi is. A hitben való megállás tehát nem egy olyan teljesítmény, amit nekünk kell elérni, nem egy olyan teljesítmény, amit nekünk kell önmagunkban megvalósítani. Nyilván nekünk kell törekedni erre, nekünk kell ragaszkodni ehhez, de nem vagyunk egyedül, hanem Isten kegyelmét, szeretetét, szent lelkét tudjuk magunk mellett. A hitvallók nem egyedül vannak, a hitvallókkal ott van az Úr Jézus. Bizonyára emlékeznek a testvérek, hogy amikor István vértanút a Krisztus melletti helytállása, bizonyságtétele miatt a ott levők megkövezik Jeruzsálemben, akkor ő úgy látja, hogy az ég megnyílt, és látja Jézust az Úr, az Isten jobb keze felől. Látja, hogy nincs egyedül, látja, hogy hová tart, látja, hogy hová tartozik. Ez a biztatás összetartozik, egyben van, nem azt várja el tőlünk Isten, hogy megfelelő kiképzés után majd a saját erőnkből teljesítsünk valamit. Hát persze azért a megfelelő kiképzés nem baj, ha ott van, az Isten igéjével való foglalkozás, folyamatosan keresve, kutatva az ő üzenetét és az ő mondani valóját, hogy jól tudjunk tájékozódni az életünkben, és jól tudjunk tájékozódni abban a világban, amelyben vagyunk. Így kapcsolódott össze számomra ez a két ige, a hosszabb ige szakasz az apostolok cselekedeteiből, és ez a rövidebb ige szakasz a korintusiakhoz írott levélből. Nem véletlenül választottam ezt az igét, azt gondolom, hogy nagyon fontos üzenete van, különösen is ezen a napon, ami hát egy kevésbé ismert, de egyre inkább többek számára is ismert nap, az apák napja. Azt gondolom, hogy nem arról szól az apák napja, hogyha van anyák napja, akkor legyen egy párja az apák napja. Tehát nem a nőnaphoz egy férfi napot, aztán egy gyereknapot, az is akkor, hogy mindenkinek lesz valami napja a végén, 365 napból tán csak telik mindenkinek. Tehát nem erről szól. Azt gondolom, hogy egy fontos felismerés arról, hogy bizony az apákra nagy szükség van ebben a világban, de ami igazán megfontolandó és megdöbbentő, hogy úgy tűnik, hogy nem csak ebben, hanem mindig is szükség volt, sőt nem csak, hogy szükség volt, hanem Istennek ez az eredeti terve, szóval, hogy az apákkal van terve. Ez az apák legalábbis a bibliai tanítás szerint férfiak, ugye a Bibliában csak ez a verzió fordul elő, az Isten igéjében, és hát ezért választottam ezt az igét, hogy legyetek férfiak. Mert hogy a apák, férfiak, valami összefüggés mégis van, még akkor is, és akkor itt most legyünk egy kicsit politikaira korrektek, még akkor is, ha nyilván nem minden férfi lesz apa, sok oka lehet, amiért nem lehet minden férfi apa, ezt most ne soroljuk fel, sokfajta élethelyzet van, vannak egészségügyi, sok-sok probléma lehet, ami miatt, de a fő vonal mégiscsak az, hogy a férfiak apák szoktak lenni, vagy a többségük az, sőt, hát mindannyiunknak, azt gondolom, úgy tippelem, van apja, van édesapja, van olyan valaki, akitől származunk, van olyan valaki, akinek a gyermekei vagyunk. És ezért választottam ezt az igét, és az a fontos része ennek, hogy bennünket is biztatni akar Isten arra, milyen példával járunk elő. A kontextus nagyon fontos, hogy milyen környezetben van egy-egy bibliai idézet. Tehát önmagában nem csak arról van szó, hogy kiragadunk egy idézetet, kicsit most úgy tűnhetett, hiszen nem olvastam végig az egész korintusi levelet. Itt egy búcsúzásról, egy intésről, buzdításról van szó. Valami fontosat akar mondani az apostol a korintusi gyülekezetnek, valami olyan dolgot, amely biztatja őket olyan, amire figyelniük kell, ami fontos, amit nem szabad elfelejteni, és nem szabad szem elől téveszteni. Ez az egyik környezete a magának az igének, hogy Pál búcsúzik, és felhívja valamire a figyelmet. A másik környezete pedig maga az akkori világ, amely körülveszi a korintusi gyülekezetet. Talán hallottunk róla, illetve említettem, hogy a Korintus egy nagy kikötőváros abban az időben, a tenger, a égei tenger, meg a talán adriai tenger között van, megérkeztek a hajók az egyik oldalról, és kipakolták, és átszállították szárazföldön a másik oldalra egy szűk föld nyelven keresztül, és hát ez egy óriási üzletet jelentett, ugye a kereskedelem mindig óriási üzlet, ott, ahol át kell pakolni, én pont egy olyan helyről származom, ami sokáig ebből élt, hogy széles nyomtávon érkezett a volt Szovjetunióból az áru, és keskeny nyomtávú volt a vasút, és ebből egy egész környék sokáig meg tudott élni. Kicsit hasonló az a helyzet is. Ma már nem így van, mert ma már létezik a korintuszi csatorna, talán korintuszinak kell mondani, vagy korintusi csatorna, amit egyébként azt gondolom, úgy emlékszem, hogy egy magyar mérnök talált ki és vezetett végig, tehát még ennyi közünk is van hozzá. Egy nagyváros, sok ember van, sokfajta gondolkodás, sokfajta vallás keveredik Korintusban, de milyennek kell lennie a keresztényeknek? Milyennek kell lenni a Krisztushoz tartozóknak? Vannak, akik úgy gondolják, hogy hát ez csak egy ilyen kis plusz, haba tortán. Hogyha keresztények vagyunk, akkor ugyanúgy élünk és ugyanúgy gondolkodunk, mint bárki más, gondolják ők, ezt nem ajánlottam. Csak annyi, hogyha nagy bajban vagyunk, akkor össze tudjuk tenni a kezünket, és van kihez rohanni. Valahogy egy ilyen istenkép van, egy ilyen elképzelés. Vagy hát valami fajta szokás, vagy valami olyan dolog, ami sokak számára fontos, de igazából az élet valóságához nem sok köze van. Így gondolkodnak sokan a mi keresztény hitünkről. Azonban Pál apostol pont arra mutat rá, hogy nem így van. Nem erről van szó. Hogy aki az övé, annak az ő akarata szerint kell élnie a mindennapokban is. Az ő terveit kell megvalósítani, és miközben él a mindennapokban, végzi azt a munkát, azt a feladatot, amely neki adatot, amelyet el kell végeznie, közben mindenek előtt, és azt átszőve mindezzel, ő elsősorban Istennek a gyermeke. Ő a szövetséges népnek, Isten új szövetséges népének a tagja. Ez az, ami feltétlenül el kell mondani, és amire rá kell irányítania a figyelmet. Vagyis az a környezet olyan volt, úgy tűnik, ahol a férfiaknak nem volt egyértelmű, hogy mi a feladatuk. Milyen érdekes, van még egy kontextusa, még egy szövegkörnyezete ennek a történetnek, ami saját korunk. Amikor sokszor bizonytalanná válik, hogy most férfi, nő, az emberek elbizonytalanodnak abban, hogy fiúk vagy lányok, elbizonytalanodnak abban, hogy egyáltalán hová tartoznak, kik is ők, mit is jelent férfinak lenni, nőnek lenni. Annyi elbizonytalanító információ bombáz bennünket ezzel kapcsolatban, hogy már valóban azt sem tudjuk, hogy hogy van. Ugye régen ezt csak viccként említettük, hogy nem tudja, hogy fiú vagy lány, hát ezen már túl vagyunk, hogy ez vicc lenne önmagában. Sajnos ilyen világban élünk, de a Biblia egészen másképp látja ezt a dolgot. A Biblia szeretne útmutatást adni számunkra, hogy biztosak legyünk abban, mi a feladatunk. Egyébként, hogyha már idáig eljutottunk, biztos, hogy nagyon nagy nyomorúság lehet, hogyha valakinek ilyen problémái vannak. Én együtt érzek azokkal, és azt gondolom, hogy imádkoznunk is kell azokért, akik ilyen helyzetekkel néznek szembe, nem gúnyolódni szerettem volna azokon, hanem nagyon is sajnálom, hogy ilyen problémákkal lehet szembe találkozni, és azt gondolom, hogy ebben Isten igéje segít nekünk, hogy egyértelműbb legyen. Most úgy tűnik, hogy a férfiaknak, bár itt nem csak a férfiakról van szó azért, Azt mondja az ottaniaknak, a korintusiaknak, vigyázzatok, álljatok meg a hitben. Miért kell vigyázni? Mi az, ami fenyegeti őket? Elsősorban az fenyegeti őket, hogy elszakadnak a Krisztustól. Azt fenyegeti őket, hogy abban a hitben, amiben maradtak, abból elsodródnak. Ez nem véletlen, hiszen van ellendrukker. A sátánnak az a célja, hogy mi ne legyünk közel az Úrhoz. Ha nem vagyunk közel az Úrhoz, akkor könnyebb bennünket letéríteni erről az útról. Vigyázzatok, mondja, álljatok meg a hitben. Ne hagyjátok magatokat letéríteni arról, amit megértettetek és megtapasztaltatok. És hogy mi megértettük és megismertük az Istennek a szeretetét. Mi megláttuk, hogy úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk, hogy higgyünk benne és el ne vesszünk. És hogy ebben megmaradjunk. És hogy erről ne térjünk le, erről az útról. Erre hívja fel a figyelmet akkor Pál, és hívja fel a figyelmünket most is. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben. Nem magától értetődő a hit. Nem magától értetődő, bár Pál apostol látja azt is, hogy az Istennek az ószövetségi népe hogyan élte meg életének minden részével, minden napjával, minden ünnepével, minden sabbatjával együtt az Istenhez tartozást. Volt egy rend, amit megtartottak, és ez a rend megtartotta őket. Jézusról azt olvassuk, hogy szokása szerint szombaton ment a zsinagógába. Ugyanígy Pál is, meg a munkatársai, amíg csak ki nem dobták őket az adott zsinagógából, ők is szombatonként mentek. Azt olvassuk, hogy az első keresztjének összegyűltek a vasárnaponként, a hét első napjának a kezdetén összegyűltek, és együtt dicsőítették az Istent. Azt olvassuk, hogy volt egy rend, ami egyértelművé tette, hogy mit jelent oda tartozni. Azonban, míg Jeruzsálemben ez talán magától értetődő volt, Korintusban nem biztos, hogy az volt. Olyan környezet vette őket körül, ami egy másik értékrend, egy másik világszemlélet. Lehet, hogy nem csak egy, sokfajta világszemlélet lehetett egyszerre Korintusban. De Pál féltette a gyülekezetet, és azt mondta, hogy vigyázzatok. Vigyázzatok arra, hogy mit gondoltok, hogyan látjátok a világot, vigyázzatok arra, hogy ne téveszétek szem elől Istennek az igéjét. És azt gondolom, hogy ez a tapasztalatunk az, hogy velünk is megtörténhet. És még csak nem is kell a sokféle más szemlélet, elég hozzá a hétköznapoknak a mókuskereke, elég hozzá az, hogy mindig van valami feladat, ami leköt, mindig van valami probléma, ami megoldásra vár, és közben ha nem jut időnk arra, hogy Istenre figyeljünk, akkor könnyen megtörténhet, hogy elkezdünk távolodni az Úrtól. Sőt, az is megtörténhet, hogy elkezdünk nem úgy gondolkodni, ahogyan Isten tanít bennünket. Elkezdünk úgy gondolkodni, ahogy tanultuk, ahogyan elmondták nekünk, ahogyan bennünket valamilyen módon szocializáltak, vagy szocializálódtunk, és nem az Isten igéjére figyelünk. Ez egy fontos része a kereszténységnek, a mi hitünknek, hogyha az Úrhoz tartozunk, akkor figyelnünk kell rá. Akkor komolyan kell vennünk, hogy a mi életünkre nézve az Isten igéje útmutatást tartalmaz. Fel kell belőle ismernünk azt, hogy mi az, amit nem jól csinálunk, mi az, amit jól csinálunk, mi az, amiben megerősítést kapunk, és el kell tőle kérni ezt a megerősítést. Hiszen mi hozzá tartozunk. És valóban valljuk be, mennyi kérdés, mennyi feladat van az életünkben, amelyet így, úgy, jól, rosszul próbálunk teljesíteni, elérni, elvégezni, pontot tenni a végére, döntéseket hozni. És milyen jó, hogy van egy Istenünk, akihez mindig oda mehetünk, és kérdezhetünk tőle. Figyelhetjük az igét, amely utat mutat, figyelhetjük a kijelentését, amelyet nekünk adott. Ezt jelenti a vigyázzatok, hogy Isten szavára figyelünk és komolyan vesszük. És hagyjuk, hogy formáljon bennünket az ige, hagyjuk, hogy olyanná tegyen, amilyenre igazából szükséges, hogy legyünk. Álljatok meg a hitben, ez az, amit rábíz a korintusiakra, hogy abban a hitben, amire jutottak, abban álljanak meg. A hit kérdését próbáljuk meg röviden tisztázni, hogy mit jelent, hogy álljatok meg a hitben. Itt nem arról van szó, hogy hát higgyetek valamiben, amikor a Újszövetség hitről beszél, akkor arról beszél, hogy mi Jézus Krisztusnak az áldozatában hiszünk, arról beszél, hogy mi abban hiszünk, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és ezért nekünk üdvösséget ajándékozott, megváltott az ő drága vérével, és most már az ő tulajdonai vagyunk. Ha nagyon röviden kellene összefoglalni, akkor ez az, amit jelent az álljatok meg a hitben. Hozzá tartozunk, és hogy ebben a hitben kell megállni, és ehhez kell ragaszkodnunk az életünkben. És aztán elhangzik valami egészen furcsa, ami miatt igazából különösen is megtetszett ez az ige a mai napra: legyetek férfiak, legyetek erősek. Úgy tűnik, hogy nem volt egyértelmű, hogy mit jelent férfinak lenni a keresztjén értelmezésben. Lehet, hogy Korintusban ez sokfajta dolgot jelentett, és nem biztos, hogy azt jelentette, amit Pál is értett rajta. Sokszor úgy gondoljuk, úgy látjuk, hogy a hit az olyan, ami nem férfias. Pedig a Biblia elég egyértelműen mondja el, hogy nagyon is. Hiszen a proféták többsége, az apostolok és sok bibliai szereplő bizony a férfiak közül került ki, hithősök, beszéltünk róla, nagyon fontos szerepet játszanak, különösen az Új Szövetségben az asszonyok is, nem elfeledett, nem hátratett szerepet, de most a férfiakról van szó. Isten azt várja a férfiaktól, hogy álljanak az élre, azt várja, hogy fogják meg az ászlót, azt várja, hogy menjenek előre. Nem csak úgy általában menjenek előre a hitben. Azt várja, hogy vezessenek. Azt várja, hogy ragaszkodjanak az Úrhoz. Azért adott nekünk az Úristen olyan gondolkodást, ami férfias gondolkodás, hogy példát mutassunk ebben a világban. Azért adott ilyen gondolkodást, hogy ne érzelmi alapon lássuk a világot, ne érzékenyüljünk el jó értelemben véve, ne érzékenyüljünk el mindentől, ami körülvesz bennünket, hanem hitvalló módon gondolkodjunk, és álljunk helyt az életünkben. Persze, ez nem könnyű dolog. És itt egy kicsit kanyarodjunk vissza, sokan férfiak megrémülnek, megijednek. Elkötelezni egy másik ember mellett magam? Szörnyű. Egész életre? Rettenetes. Gyermeket vállalni? Jaj, ne! Valamit találjunk ki, olyan jó ötletek vannak egyébként, hogy ennek nem szülünk meg, annak nem szülünk meg, megvédjük a klímát, csak nehogy gyereket kelljen vállalni. Na, nagyon jó ötletek vannak. Pedig a férfiaknak fontos feladata, hogy ebben is előjárjanak az elköteleződésben és a példamutatásban, természetesen, hogyha tehetik. Hogyan formál bennünket Isten? Hogyan formál bennünket abban, hogy az övéi legyünk, és merjünk az élre állni, merjük vállalni azt, hogy hozzá tartozunk. És itt nem arról van szó, hogy a nőknek nem kell ugyanúgy vállalni, és nem ugyanolyan értékes a bizonyságtételük. Mindenkinek a bizonyságtétele értékes, de úgy tűnik, hogy a férfiaknak mintha ez nehezebben menne. Úgy tűnik, mintha a férfiak szíve túl kemény lett volna ott Korintusban. Különösen is fel kellett hívni a figyelmüket arra, hogy mi a dolguk. Ti álljatok meg a hitben, ti álljatok előre, ti legyetek a példák, ti legyetek azok, akik az egész gyülekezet előtt, az egész város előtt felvállaljátok, hogy hová tartoztok. Milyen ismerős helyzet, milyen ismerős pillanat, legyetek erősek. Isten olyannak teremtette a férfiakat, hogy erre az ő segítségével képesek. Hogyha férfiak, hogyha az ő kijelentését kutatják, hogyha ehhez ragaszkodnak. Fontos, hogy van példaképünk, kedves testvérek. És ez a példakép maga Jézus. Akkor, amikor a házasságról olvasunk az Új Szövetségben, ott is azt olvassuk, hogy a férfiak úgy szeressék a feleségüket, ahogyan Jézus szerette az egyházat, ezzel az önfeláldozó, ezzel a mindent feladó, de szeretettel, amelyben nem az önmegvalósítás került előtérbe, hanem a másokért való szolgálat. Persze mondhatnánk azt is, hogy Jézus önmegvalósítása a mi üdvösségünk volt, hát legyen ez a mi önmegvalósításunk, a másokért való szolgálat. Férfiakat arra hívta el az Isten, hogy másokat szolgáljanak. Arra hívta el az Isten, hogy szolgálják a családot, hogy legyenek jó példák, arra hívta el, hogy álljanak a jó dolgok az Istentől való dolgok élére, álljanak a gyülekezet élére, és hirdessék mindenkinek az Istennek a szeretetét és a kegyelmét, és mutassanak jó példát a hitben való járáshoz, Isten igéjéhez való ragaszkodáshoz, az imádságban és az Isten igének a megismerésében mindenki számára. Bizony, ehhez kell az az erő, amit Isten adott a férfiaknak. Legyetek erősek. És ez nem egy olyan dolog, amely csak a férfiakért van. Azt mondta valaki, hogy a nőknek férfiakra van szükségük. Isten férfiakat és nőket teremtett egymás számára. Azt mondtam, hogy Jézus a példa. Jézus a példa, aki előttünk van, aki az ő szeretetével hordozta az egész világot. Mi, férfiak, nem tudjuk az egész világot hordozni a szeretetünkkel. Ahhoz nem vagyunk elég erősek. De nem is azt várja el Isten, hogy úgy legyünk elég erősek, hogy a magunk erejéből vigyük ezt végig, hanem Isten kegyelmét segítségül hívva, Isten megerősítő szeretetében bízva vigyük végig mindezt. Fontos feladat, hiszen ha mindez nem valósul meg, hogyha ebben nem tudunk példát mutatni, akkor minden sérül. Hogyha nincsen apa, ha nincsen férfi, akkor sérül a család, sérülnek a gyermekek, és sérül a feleség is, sérül a másik fél is. Hiszen mindenkinek annak kell lennie, amivé rendeltetett, és nem mássá, amilyenné nem rendeltetett, ami nincsen rábízva. Ez az Istennek a rendje. Így teremtett bennünket, így alkotott, erre hívott el, és ez a mi feladatunk. És olyan jó, hogy ez így van. Olyan jó, hogy hálát tudunk adni Istennek ezért a kegyelemért. Igen, azt mondtam a múltkori hirdetéskor, hogy bizony nekünk, mai apáknak, mostani férfiaknak sok olyan dolog van, amit a fejünkre lehet olvasni, amiben nem voltunk elég példák, nem voltunk elég határozottak, nem mertünk elég bátrak lenni, nem akartunk erősek lenni olyannak, amilyen Isten adott. Ugyanakkor ilyen jó, hogy abban is tudunk hálát adni, hogy mégis Isten meg tud erősíteni, és tud segíteni abban bennünket, hogy betöltsük azt, amire rendelt. És olyan jó, hogy tudunk imádkozni önmagunkért, tudunk imádkozni mindenkiért, hálát adva is, meg könyörögve is, hogy Isten így tanít bennünket. És ez a tanítás az, amely előre visz, ez a tanítás az, amely segít tájékozódni a világban. Mit vár el tőlem, Isten? Azt várja el, hogy teljesítsem azt a küldetést, amit rám bízott, hogy fogadjam el hittel Jézus Krisztust, hogy tegyek róla bizonyságot, és hogy az életemet igyekezzek minden erőmmel az ő akarata szerint kormányozni, és ebben másoknak is igyekezzek példát mutatni. Nem a magam erejével, hanem azzal az erővel, amit Isten a Szent Lelke által ad. Nagyon keményen mondja el, nagyon határozottan mondja el, vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Nem csak arról szól, hogy milyenek legyenek a férfiak, arról is szól, hogy ilyen a hit. Hogy ez az, amit meg kell valósítani mindenkinek. Meg kell valósítani a vezetőknek, és meg kell valósítani a vezetetteknek. Erősnek lenni, Istenben bízva, és hozzá ragaszkodva. Hozzáteszi, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Talán kapcsolódik is egy kicsit ehhez az előző felhíváshoz, hogy jól értsük és jól értelmezzük. Az Úr Jézus úgy tudott erős lenni, úgy tudott határozott lenni, hogy közben szeretni tudta mindazokat, akik körülötte vannak. Valójában pont a szeretet a célja ennek az erősségnek és a határozottságnak. A szeretet a célja, amely másokért tud terhet hordozni, amely tud mások felé szolgálni, ez a szeretet, amelyet mi közvetítünk ebben a világban. A szeretet nem erőtlen, a szeretet nem gyenge, a szeretet az nem egyfajta érzelgősséget jelent, a szeretet cselekvést jelent. És Isten azt akarja, hogy a férfiak a szeretet cselekedeteit vigyék véghez. A szeretet cselekedete, hogy vezetnek, hogy erősek, hogy kitartóak, hogy felmerik vállalni az Istenhez való tartozásukat. Mert úgy szeretik azokat, akik mellettük vannak, hogy be akarják tölteni az Istentől kapott küldetésüket. Nem önmagukra figyelnek, hanem azokra figyelnek, akik körülöttük vannak. Isten ilyen küldetést akar adni a férfiaknak, ilyen küldetést akar adni az egyházban, ilyen küldetést akar adni a hitben. Ne legyünk hát gyávák, megfutamodók, hanem Istenben bízzunk. Nem magunkban, Istenben bízzunk. Bízzunk benne, hogy ő jót akar mindannyiunk számára, és kegyelemmel tud hordozni. És arra kérem a testvéreket, hogy ne szűnjünk meg imádkozni férfiakért és nőkért, olyanokért, akik édesapák, vagy olyanokért, akik édesanyák, vagy olyanokért, akik bármilyen okból, de nem lettek azok, vagy nem lesznek azok, hiszen mindig van ilyen a világban. Kedves testvérek, biztat bennünket az Úr, hogy kövessük az akaratát. Biztat bennünket, hogy figyeljünk rá, és értsük meg, hogy mit kell tennünk. Biztat bennünket, hogy kötelezzük el magunkat mellette, és hogy ráfigyeljünk, és vegyük komolyan az ő szavát. Adjon ehhez bölcsességet mindannyiunknak, és szent lelket az Úr a Jézus Krisztusban. Amen. Isten igéjére és hirdetésére válaszoljunk a 223. dicséret 4. és 5. verseivel. A 223. dicséret 4. és 5. verseit énekeljük, így kezdődik a 4. vers. Ne büntess úgy, mint érdemlettem. Helyünkön maradva, csendes imádságban vigyük kéréseinket és hálaadásunkat az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Felállva együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Neked köszönjük meg, hogy kegyelmes vagy hozzánk, és megtartod az életünket, és megtartod az örök életünket is. Urunk, köszönjük az édesapát, akit adtál nekünk. Köszönjük, hogyha ismerhettük, és köszönjük, hogy megtartottál akkor is bennünket, és megőriztél, hogyha elveszítettük. Imádkozunk azokért, akikre most osztottad ki ezt a szerepet. Kérünk, hogy adj nekünk bátorságot, adj igei útmutatást, megélni és megcselekedni, amit ránk bíztál. Így imádkozunk, Urunk Istenünk, ezen a napon mindazokért, akiknek nehéz ez a szerep, akiknek súlyos ez az elvárás. Urunk, légy kegyelmes, és bátoríts mindannyiunkat ebben. Segíts, hogy férfiak és nők mindannyian felismerjük, hogy hozzád tartozunk, és téged kell követnünk. Segíts, hogy ne önmagunkat akarjuk előtérbe helyezni, hanem a te akaratodat igyekezzünk követni. Köszönjük, hogy adtál rendet ebben a világba, és köszönjük, hogy megszabtad, hol a helyünk. Kérünk, Urunk Istenünk, töltsük be ezt a te erőddel, valósítsuk meg. Te adj hozzá bölcsességet, és te adj hozzá tanácsot, Urunk Istenünk. Köszönjük, hogy itt lehetünk te előtted, köszönjük az igédnek az útmutatását, éreztük ezt a féltő szeretetet, amellyel úgy tekintesz ránk, mint akit meg akarsz őrizni, mint akikért aggódsz, Istenünk, hogy elsodródhatunk, hogy távol kerülhetünk a te kijelentésedtől, az életet adó igétől, a te nevednek a dicsőítésétől. Köszönjük, hogy egybe gyűjtöttél a te nevedben. Köszönjük, hogy rád figyelhetünk, hozzád imádkozhatunk, és tőled várhatjuk a segítséget, a megtartatást, a bölcsességet, az útmutatást. Urunk, imádkozunk most azokért, akik betegek. Imádkozunk azokért, akik nehéz helyzetben vannak, kétségek között és küzdelmek között. Kérünk, vigasztald a gyászolókat, és segíts mindazokat, akik rád szorulnak. Adj nekünk békességet a mi családjainkban, adj békességet a mi környezetünkben. Urunk Istenünk, úgy szeretnénk hűek lenni hozzád és kitartóak, de adj olyan bölcsességet, amivel ebben a te szeretetedet mutatjuk meg mások számára is. Így hiszük, hogy erre hívtál el, kérjük, hogy áld meg az életünket, a mi mindennapjainkat, családunkat, gyülekezetünket, szeretteinket. Urunk Istenünk, eléd hozzuk ennek a gyülekezetnek az életét, minden tagját, imádkozunk Magyar Református Egyházunkért, keresztjén közösségeinkért, hogy jó bizonyságot tudjunk tenni a te nevedről és a te igazságodról mások számára is, hogy azt meg tudja tartani a mi életünket, és kegyelmesen meg tudja őrizni. Így kérünk, hallgass meg könyörgésünket, amikor egyházunk, egyházaink, népünk, országunk vezetőiért is imádkozunk. Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljuk össze a mi imádságunkat, és együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az eddigi adományokat, amelyek érkeztek, hálás szívvel köszönjük. Kedves testvérek, hirdetem az alkalmainkat. Ránk következő kedden 19:15-kor tartunk bibliaórát a Zoom alkalmazás segítségével. Vasárnap, a következő júniusi vasárnap, ami egyben az utolsó vasárnap, hálaadó Isten tiszteletet tartunk. Azért adunk hálát, hogy 80 esztendővel ezelőtt a csillaghegyi református templomot felszentelték, Ravasz László püspök szentelte fel, családias hangulatú, ezt úgy értem, hogy nem lesznek a tervek szerint meghívott vendégek, hanem mi magunk együtt fogunk hálát adni ezért. A testvéreket buzdítom, hogyha van olyan, aki szívesen segítene, igazából még nincs, hogy akár utána egy kis szeretett vendégséget is tarthatnánk. Ha tudunk hozni valamit, akkor megköszönjük, és kávét azt tudunk főzni, teát is, és akkor egy kis beszélgetésre is sor kerülhetne most így ezen az ünnepségen. Tehát 10 órakor kezdődik az ünnep. Nem egy hosszú, nagy ünnepségre gondoljanak a testvérek, nem, legalábbis nem ez a terv, hanem egy Isten tiszteletre, ahol Istent dicsőítjük és megköszönjük neki azt, hogy itt lehetünk ebben a templomban, hogy van, hogy volt, és hogy az áldását érezhetjük. Az Isten tiszteletünk végén énekeljük a záró énekünket előbb, aztán az áldás, majd a nemzeti imádságunk következik. A záró ének a 200. dicséret, a 200. dicséret, 4., 5. és 6. versei, 4. vers így kezdődik: Ó, maradj áldásoddal mi velünk, Úristen! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.